Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Új sorozata kezdődik a Színdarabolónak, ezentúl havonta egyszer betekintést engedünk, vagy igyekszünk engedni abba, hogy mit kínálnak a magyarországi színházak. Egyrészt azért, hogy azok, akik Székelyföldről éppen Budapestre, vagy valamelyik vidéki magyarországi városban látogatnak, tudjanak előre gondolkodni, jegyet váltani, színházba menni. Másrészt azért, mert úgy gondoljuk, hogy fontos ez a határon átívelő közös színházi világ. Ebben a magyarországi színházi kalauzban vendégünk, társunk Csáki Judit, a Revizor Online szerkesztője, színházi kritikus és visszatérő vendégünk. Üdvözlöm, kedves Judit, és arra kérem, hogy mielőtt elindulnánk a magyarországi színházi szcéna felé, kicsit még tekintsünk vissza a marosvásárhelyi emlékeire, mert hogy itt járt a 70 éves Marosvásárhelyi Színház születésnapi ünnepség sorozatán. Mit vitt magával innen?
Köszöntöm a hallgatókat, és pompás emlékem van arról, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. Ez Marosvásárhelyen velem már több egyszer fordul elő egyébként. Nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a közegét, nagyon otthonos, azonnal úgy bújik bele az ember, mint egy farmernadrágba és egy pólóba, mármint hogy nekem az az otthonos. És azt vittem magammal, vagy azt hoztam magammal, hogy most úgy szeretném folyamatában követni ennek a színháznak az alakulását. És remélem, hogy erre módom is lesz. Legalábbis igyekszem módot teremteni rá, mert érdekes. Szóval amikor olyasmit láttam, amire azt mondtam, hogy itt vagy ott, úgy érzem, hogy döcög, vagy nem igazán jó, akkor is azt éreztem, hogy figyelemre érdemes. Ugye a kritikusnak a halála igazán az, ami a tökéletesen érdektelen. Na most ezt az érdektelenséget, a szó minden értelmében, na ezt nem éreztem Marosvásárhelyen.
Hogy tűnik, hogy milyen stádiumban van ez a társulat, ez a színház? Éppen kikelőben, valami keletkezőben, valaminek az elején, közepén vagyunk? Mennyi látszik perspektívából, abból, ami az elmúlt években történik, vagy történni fog?
Ez ahhoz, hogy a folyamatot magát véleményezzem, ahhoz nem tudok róla eleget. Tehát nagyon szégyellem, de nem ismerem a Marosvásárhelyi Színház múltját, pontosabban csak lexikálisan ismerem, és nem empirikusan. Kevés előadást láttam, persze olykor, de ahogy így az ember ránéz, és mondom messziről és kevés tudással, az az érzése, hogy itt egy folyamat közepén vannak, amikor minden változóban van, és minden alakulóban van. Ugye azt én csak remélem és sejtem, hogy fölfelé, tehát egy társulatkovácsolás zajlik, egy arculat, művészi arculat megtalálása zajlik, hogy egy kitekintés olyan rendezőkkel, vendégművészekkel, amik egy színháznak mindig nagyon jót tesznek, de ennél mélyebben ebben nem látok bele. Azt tudom, hogy egy folyamatában éppen alakuló színházat lekényszeríteni a porondról, az a legnagyobb pazarlások egyike. Itt gondolok például arra, ami a Budapesti Nemzetivel történt, ami valóban a kellős közepén, az Alföldi igazgatása alatt, ami valóban a kellős közepén volt egy művészi, esztétikai folyamatnak, útnak.
Most nem úgy tűnik, hogy kényszerpályán lenne a Marosvásárhelyi Színház, hanem nagyon sok és nagyon szerencsés lehetőségnek örvendhet ez az intézmény és az itt működő társulatok is. Az utolsó bemutató, amit mindketten láthattunk Csáki Judittal, az a Mohácsi János által rendezett Üvegcipő, ez rendkívül éles vitákat váltott ki, amennyire én jól érzékeltem a színház büfé, színházi bejárat közötti térben, de hát még azért annyi kritika nem jelent meg, hogy érdemben tudjunk pásztázni ezek között. Ez az előadás mennyire volt vásárhelyi előadás, és mennyire volt Mohácsi előadás?
Ugye nem nagyon tudom ezeket a bizonyos belső szóbeszédeket, noha az átlagtól eltérően, vagy az általános helyzettől eltérően ilyenkor ezek fontosak, hiszen ilyenkor egy színházi közösség reagál valami külső hatásra. És ez mindig érdekes. Ráadásul Mohácsi János elég intenzív hatás, elég karakteres az ő színházi világa, amitől ha őt az északi sarkon dobnák le a pingvinek közé, belőlük is megpróbálná kihozni azt, amit az ő színházi világa diktál. Itt természetesen egy nagyon posszibilis, nagyon tehetséges csapat állt a rendelkezésére, és nagyon érdekes volt ez, mondjuk én inkább Mohácsi rendezői pályáját ismerve tudom ezt megítélni, ahol pontosan látszottak Mohácsinak azok a refrénszerű elemei, amik számára mindig fontos, hogy konkrét legyek. Ezek mindig a tömeges jelenetek, tehát az üvegcipő második felvonása, maga az esküvő, illetve a harmadik felvonás, amiből Mohácsi csinált egy tömegjelenetet. Ugye ez Molnárnál eredetileg nem így van, ez azért ott egy kamara jelenet, egy kamara felvonás, itt pedig minden szereplőt visszahozott a harmadik felvonásba. Ő nagyon szeret ezeket a bizonyos részletező portrékat, a kis viszonyokat, az emberek, a kis emberek kis tulajdonságainak a megnyilvánulását. Ezek nagyon fontosak és nagyon pontosan kidolgozottak. És tudom, hogy lehet hogy ez valakinek vagy valakiknek nincs az ízlése szerint. Ugye ezek az egyszerre beszélések, ezek a nagy tömegmozgatások, ez a látszólagos zűrzavar a színpadon, ami sosem valódi zűrzavar, tehát Mohácsinál nagyon fontos a tempó. Nem, amikor egymásra beszélnek és nem értjük, hogy ki mit mond, annak az a célja bizony, hogy ne kapjunk el minden szót, nem kell. Legyen pontosan úgy, ahogy ugye a hétköznapokban is van, hogy csak ami átszűrődik, csak ami átjön.
Érdekes, hogy ez merül fel, nem ez érintette az érzékenységeket, nem soknak érezték, hanem kevésnek azok, akikkel én beszélgettem, hogy valami nagyon bombasztikusat vártak, valami nagyon újszerűt, és ehhez képest az én ízlésemnek viszont nagyon megfelelő, pontos, érzékeny, finom előadás keletkezett, jött létre, és a finom mechanikája olyan drámaiságot hordozott, ami ilyen típusú pontossággal ritkán találkozni erdélyi színpadokon.
Érdekes egyébként, hogy Mohácsitól tényleg lehet hiányolni, vagy elvárni inkább az erőteljes, bombasztikus, érzelmileg sodró értelmezést és rendezői jelenlétet. Itt azonban egy olyan Molnár darabról van szó, aminek már a szerző által is meglehetősen érzékenyen és kényesen kidolgozott a viszonyrendszere. Ebbe erősen belenyúl Mohácsi, hiszen ha ugye azok a hallgatók, akik látták az előadást, azok látták azt is, hogy itt természetesen jelen van Irma, Simon Boglárka megjelenítésében, Irmának ugye a teljesen elvakult és teljesen idealisztikus és teljesen nem evilági szerelme az édes, drága, mérges Sipos úr iránt, de valóban az előtérbe kerül egy olyan vonala ennek a darabnak, amit nem szokás az előtérbe nyomni, nevezetesen Adél drámája, ugye a 30-as évei végén járó asszony, akinek fontos a társadalmi respekt, melynek egy lényeges elemét nem tudja felmutatni, nevezetesen nincsen neki férje. Van viszont szeretője, van egy törvénytelen gyereke, és most megijedt attól, hogy ez így marad, mert a fiatal szerető előbb-utóbb el fogja hagyni, és akkor ő a társadalom páriája lesz. Ezért harcot indít, Siposért és a társadalmi respektért, és ez a harc nagyon erősen a Mohácsi rendezés előterében van, nem utolsó sorban azért, amire Mohácsi és Berekméri Katalin együttműködése képes volt.
Mert hogy valóban egy olyan alakítást hoz Berekméri, ami azért hazai téren is ritkán elérhető, tényleg egy épülő karakterről van szó. Én legalábbis úgy látom, hogy érdemes ezt az előadást többször megnézni a következőkben.
Valószínűleg, mert például az elején, a legelső jelenetében, amikor bejön Berekméri Katalin, akkor én is picit túl intenzívnek, majd hogy nem hisztérikusnak éreztem, mint hogyha már a darab végét is beletenné, a leendő kudarcot is beletenné ebbe az első belépésbe. Ez nyilván az izgalom, a kezdeti, a szerepformálás kezdeti problémája, ez nyilván letisztul később.
Ami számomra nagyon fontos volt, és azóta is fontolgatom azt, amit ez az előadás kínált, hogy mennyire lehet szöveghűen a klasszikus, ha nevezhetjük így, formákhoz ragaszkodva a színházat csinálni, és ugyanakkor az aktuális érzékenységeket érinteni, és párbeszédben lenni a jelennel, meg a nézőtéren ülőkkel. Ilyen értelemben ez egy nagyon, nagyon jó arányokkal aktualizáló előadás. Nem tudom, nem vagyok meggyőződve, hogy mindent vett a közönség.
Nem tudom, de nyilván egy színház, hogy mondjam, változási folyamatában benne van, és nagyon fontos szerepet játszik a közönség változási folyamata. Ugye van egy nagyon sokszor idézett, eklatánsnak mondható magyarországi példa, a hajdani kaposvári színház, ami egyszerűen fölnevelte a saját közönségét, generációk nőttek föl rajta, és egyszerűen megcsinálta ezt a bizonyos értő közönségét. Nyilván zajlik hasonló Marosvásárhelyen, hát ez bizony nagyon lassan megy. De abban nagyon igaza van, hogy éppen ez az, amitől Mohácsi sosem tekint el, hogy csak az érdekli minden darabból, legyen az Szophoklész vagy bármi, ami beszédbe tud lépni, párbeszédbe tud lépni a jelennel. Ez nem mindig durva aktualizálás, nem kell a kurrens miniszterelnököt színpadra rakni, hanem sokkal inkább a már említett kis jelenségeknek az ismerős volta. Ugye ismerünk ilyen házmestert, ismerünk ilyen idősebb embereket, ismerjük ezeket az alakokat, akik ott jönnek-mennek a színpadon. Ezek között élünk, és tulajdonképpen még az is lehet, hogy ezek valamelyike vagyunk magunk is, és Mohácsinak innen kezdődik az előadás érdekessége, vagy a darab érdekessége.
Na hát mindenképpen követni fogjuk, hogy hogyan érik ez az előadás, és mennyire érik a közönség is az előadás élményében találkozva, vagy az előadás élményével osztozva. Hogyha azt tekintem, hogy milyen színházi tapasztalatokat szerezhet az ember Erdélyben, és mivel találkozik a magyarországi színpadokon, akkor nekem úgy tűnik, hogy ott sokkal direktebb a jelenről való beszéd, és az igény arra, hogy a jelenről, a mostról, a mi problémánkról valaki mondja ki a színpadon. Igaz, már nagyon rég nem voltam budapesti színházban. Ha most megyek, mit látok ott? Vagy mit láthatok? Mit érdemes megnézni?
Nagyon érdekes ennek a beszélgetésnek az az aspektusa, hogy ugyanolyan távolságból nézünk egymás színházára. Tehát most, amikor ezt hallgattam, akkor az jutott eszembe, hogy nincsen számszerűen, nem hinném, hogy sokkal több magyarországi színház van, amelyre ez jellemző lehet, mint erdélyi színház. És akkor már mindjárt el is értünk a probléma egyik jelentős vetületéhez, hogy a színházak nagy része, valóban túlnyomónak mondható része, vagy elmegy a színtiszta kommersz felé, és ezzel szolgálja ki a közönsége vélt igényeit, ami egyébként legtöbbször hamis, természetesen akkor is, hogyha nagyon sokáig telt házakat produkál, és nagyon kevés az olyan, ami párbeszédet folytat a jelennel. Én úgy gondolom, hogy legalábbis a mainstream kőszínházak között ilyen nem sok akad, van azért. Tehát ha mostanában látokat Budapestre, akkor legfőbb ideje neten jegyet foglalni a Katonában nemrégiben bemutatott pintérdarabra, a Bajnok című pintérdarabra, amit meglehetősen nagy sajtóvihar vesz körül. No, nem az előadás esztétikai vetületeiről szólnak ezek a sajtópolémiák.
Mert hogy egy valós, vagy valósnak vélt történetet dolgoz fel Pintér Béla, aki általában saját darabjait rendezi, írja, álmodja színpadra, És hát a sajtóvita, amit talán követhetnek, vagy követnek a székelyföldi hallgatók, arról szól jelentős részben, hogy mennyire felel meg az, amit a katona színpadán lát a néző azzal, ami egy vidéki magyarországi város polgármesterek körül zajlik, de nem tudom, hogy tényleg ez a színházi kérdés, vagy érdemes nekünk ezen túl lenni.
Nem, ez olyan nagyon nem, annál is inkább, mert a vita nem is erről folyik, hanem egy olyan abszurd dologról, hogy szabad-e ilyet csinálni, szabad-e a színháznak a valóságból venni a mintát. Na most persze erre a kézenfekvő válasz az, hogy nem szabad, hanem kötelező, hiszen másként nem releváns. De nem is ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy amikor színházi emberek, ugye itt a Facebookon alakultak ki e körül viták, és színházi emberek úgy belekommenteltek, kritikusok, meg színházi szakírók, meg nem tudom én, akkor szépen sorba kiderült, hogy egyikünk meg sem volt fogalma erről a bizonyos bulvárlap által fölvillantott pletykáról, egyikünk sem úgy nézte, viszont a legtöbbünknek volt fogalma arról, amit az előadás vállaltan a mintájának tekint, Puccini a Köpeny című egyfelvonásos operájáról. Ezt sokkal inkább ismertük mindannyian, vagy ismerjük. Én meghallgattam most újra, amikor az előadásról írni készültem. Ez sokkal inkább a mintája. Az, hogy egyébként Pintér Béla ebben a darabjában egy olyan politikust állít a történet középpontjába, aki nem fest természetesen túl jó képet azokról a politikusainkról, függetlenül politikai oldaltól, akikre mi a sorsunkat, életünket bízzuk. Ugye itt kiderül egy polgármesterről, aki éppen megnyerte egy választást, hogy iszik, hogy kábítószerezik, hogy nőzik, hogy romokban az élete, hogy egy bizonytalan, frusztrált ember, akit egyedül a hatalom közelében való maradás érdekel bármi áron, és kiderül az is, hogy ez az ember valójában egy báb, az ő kampányfőnökének a bábja, aki elvben a beosztottja lenne, valójában azonban parancsokat osztogat nem csak neki, hanem a feleségének is. Ez egy pocsék rossz házasság, ahol a feleség egyszer csak beleszeret valakibe. Ez a valaki egy nő, de ez valóban mellékes a történetben.
Érzékeny témák tartalmi szempontból, formanyelvi és színházi szempontból miért ez az egyik olyan darab, amit nekünk a magyar kortárs színház iránt érdeklődve érdemes megnézni?
Hát azért, mert ugye Pintér Béla csinált már olyan előadást, ahol, mint egy operában végig énekelnek a színészek. Hát, hogy ez nem az első eset, de az első eset arra, hogy Pintér Béla bemegy a Katona József Színházba, a keze közé kapja a Katona József Színház természetesen nem operista társulatát, és ezek a színészek éneklik végig. Ezt, mint egy operát. Természetesen ez önmagában van egy elidegenítő effektus akkor, ugye, a dráma és a néző között, hiszen énekelnek a színészek. Az már más kérdés, hogy úgy énekelnek a színészek, hogy esküszöm, hogy egy idő után nem tűnik föl. Amivel persze tehetnék, vagy mondhatnék rosszat is róluk, de nem így van, hanem annyira természetes önkifejezéssé válik. És nagyon érdekes, hogy ez a bizonyos éneklés és a szöveg, amit énekelnek, ugye majdnem blasféma viszony a kettő között. Az operai hangoltság és a szöveg brutalitása közt. Adj egy kvarelint, énekli mezzoszopránban a főszereplő Rezes Judit. Tehát van egy ilyen feszültség is a darabban. És nagyon érdekes, hogy minden szenvedély ettől részint csinált, másrészt fölfokozott a darabban.
Ha jól összegzem ezt láttatlanban, nyilván, mert hogy én nem tudok most magyarországi színházba járni, tehát akkor a radikalizmus abban áll, hogy formalizálunk, esztetizálunk, elemelünk, és nagyon komolyan gondoljuk a színházat, vagy komolyan gondolják a színházat, akik ezt megteremtik, ezt a...
Igen. Pontosan, tehát attól radikális, hogy brutálisan ócska dolgok kerülnek emelkedett formarendszerbe. Tehát annyira lehangoló az a világ, az a korkép, amit rajzol az úgynevezett választott politikusaink belvilágáról. Annyira lesújtó, annyira reménytelen, annyira elkeserítő, annyira megrázó, és közben körülötte van ez a forma, amitől az egész meg és elemelkedik egyszerre. De tulajdonképpen nem, de vigasztalásul szánom, hogy ez az előadás még akkor is műsoron lesz, amikor már végképp senki nem fogja tudni, hogy esetleg milyen bulvárbombához kapcsolódik, és akkor is, amikor ön újra el fog jönni magyarországi színházba.
Nem tudjuk, hogy mikor lesz ez, de reméljük, hogy sokan járnak Székelyföldről most is Budapestre, és sokan járnak Székelyföldről budapesti színházakba. Számukra ajánlunk most programot nézni valót Csáki Judittal, a Revizor online munkatársával, most a Katona József Színház friss bemutatójáról, a Pintér Béla által alkotott és rendezett bajnokról beszélgettünk. Mihez keressenek még jegyet, mit érdemes még nézni, látni?
Láttam én még egy nagyon izgalmas előadást mostanában, ezt az Örkény Színházban láttam. Ez is egy olyan fajta klasszikus, mondjuk így, mint Molnár Ferenc üvegcipője, ez Ödön von Horváth mesél a Bécsi erdő című darabja. Amit időről időre elővesznek a magyar színházak, mert egy nagyon fapados elemekkel teli történetben, a 30-as években vagyunk ugye Bécsben, a lopakodó fasizmust, tehát ezt a szinte észrevétlenül a bőrünk alá belopózó fasizmust lehet tetten érni Molnár darabjában, és erre bizony a legtöbb rendezés teljesen érthetően rá is játszik. Volt néhány évvel ezelőtt egy emlékezetes és nagyon jó előadás a Zsámbéki Gábornak a Katonában szintén ebből, ahol a díszlet egyik hangsúlyos eleme egy hirdető oszlop volt, amin a plakátok változtak időről időre, és azokból láttuk, hogy hogyan változik a történelem a főszereplőink közül. Az Örkény előadás körül, az Örkény előadásában nem így van. Az Örkény előadását Bagosi László rendezte, és nem ezt a bizonyos kínálkozó vetületet teszi színpadra. Pedig ez ugye, vagy legalábbis nem direktben ezt a vetületet teszi színpadra, pedig hát ez nagyon-nagyon párbeszél a mi magyarországi korunkkal. Hanem egyszerűen a történetre néz rá, ami hát sok embernek bizonyára ismerős, ugye itt néhány egymáshoz fizikai közelségben lévő boltos életét ismerjük meg. Van köztük trafikos, van köztük játékboltos, hentes, és az ő családi viszonyaikat és szerelmi viszonyaikat. A középpontban a játékboltos lányának a történetével, Mariannak a történetével. Na most Bagosinak valahogy ez a történet lesz fontos, az lesz fontos megint, hogy itt a néző ráismerjen arra, hogy ilyen figurákat ő ismer. És akkor, ahogy ezeket a figurákat fölfedezzük magunknak, hogy jé, tényleg az én szomszédom is, vagy az én szomszédomnak az apja is nem engedte, hogy a lánya ahhoz menjen, akit szeret, az is ki akarta tagadni. Vagy a másik szomszédom fiatal szeretőt tart, és hát tartja, és ez bizony szomorú történet. Tehát számos ilyen történettel szembesülünk, és közben, valóban, mint egy észrevétlenül, és Bagosinak ez a bravúrja, közben egyszer csak világos lesz, hogy itt mi az a történelmi vagy politikai kontextus, ami ezt a történetet közreveszi, és az bizony a nácizmus felemelkedése. De szinte óvatos itt. Tulajdonképpen senki nem náci, csak hát amikor már muszáj, akkor karlendítésre emeli a karját, vagy a Deutschland überall ezt énekli. De nem azért, mert ő náci lenne, csak mert mindenki azt énekli, és legjobb a tömeg közelében maradni. Vagy csak azt mondja, hogy hát a zsidókat persze én sem szeretem. Szó nincs arról, hogy koncentrációs táborba küldené bármelyiket. Csak hát nem szereti, mert körülötte se szereti őket senki. Tehát, hogy ettől a látens, ettől a finom, ettől a mondhatni soft világnézeti dolog abból, hogy fejlődik aztán ki később valami tragédia, és hát ez sem akármilyen formavilágú előadás.
Ahogy ezt a beszámolót hallgatom, egy színházi és egy színházon kívüli, de ahhoz kötődő dolog körvonalazódik a számomra. Az utóbbi időben egyre többször hallom rendezőket, színészeket, dramaturgokat arról beszélni, hogy hát visszatérni a szöveghez, a darabhoz, a helyzethez, az mennyire fontos, hogy ne akarjunk túllépni a kereteken, próbáljuk meg kitölteni azokat. Jól érzékelem én azt, hogy itt van egy ilyen típusú tendencia, egy ilyen minimalizmusra való törekvés? Vagy ez most így jött össze véletlenül, mert éppen Mohácsival meg Egressy Zoltánnal volt alkalmam leülni itt a stúdióba beszélgetni?
Most hirtelen ezen úgy el kéne gondolkodnom, mert engem nagyon-nagyon csábít mindig, és mindig is csábított az a verzió, és amikor tanítottam, akkor is nagyon fontos volt a hallgatókkal, hogy olvassunk már szorosan egy szöveget. Biztosan tudjuk-e, hogy mit olvasunk? Biztosan megértjük-e? És akkor, ha igen, ha így van, akkor utána akármekkorát lehet ugrani tőle. De azért a szoros olvasásnak mindig megvan az a varázsa, hogy nagyon meglepő dolgokra ismerhetünk rá, mint ahogy ebben az előadásban is. És akkor körül lehet venni, mint ahogy itt körülveszi, nagyon érdekes formanyelvvel, mert itt például egyetlen egy száz zongora van a színpadon, az a díszlet, meg az, hogy a színpadon ez a forgó részen áll, tehát a zongora forog, és mögötte Kákonyi Árpád ül, a színháznak a muzsikusa, aki a Kék Duna keringőtől kezdve mindent a világon itt játszik, és egy ilyen zenekari, vagy zenés alátestéssel kíséri. Olyasmi, mint a régi néma filmeknél a zongora kíséret, csak persze ez nem néma, mert beszélnek is benne, de pontosan ugyanilyen szerepe van, tehát néha meglöki a történetet, néha csak aláfest, máskor ellenpontoz, nagyon izgalmas forma, és a színészek nagyon jól működnek együtt vele.
Egy hazai színházi szakember mondta nekem, hogy tudod, ez a szöveghűség és a színházra és a színházi eszközökre való figyelem, a szoros olvasás akkor válik lényeges és fontossá, amikor nem lehet linkeskedni, mert nincs rá pénz, mert nincs rá eszköz, amikor egyedül marad a színház, elszegényedik, és megérzi a tétjét annak, hogy mit jelent a szöveg, a hang, a jelenlét a színpadon.
Igen, igen. A szegény színház ennek nagyon jót tesz, ezt most nagyon sokszor látjuk egyébként a Függetlenek környékén is, hogy amikor egyszer csak ott van a szöveg. A tavalyi évadban számos olyan előadás volt a Függetleneknél, ahol szinte semmi pénz nincs a díszletre, jelmezre se nagyon, és ezért a Kleist Heilbronni Katicáját, a szövegét tették oda elénk, és többenetesen modern, mai történet volt.
A másik következtetés, amit ebből a beszámolóból levontam, az az, hogy általában egy csomó minden kéznél van drámairodalomban, színház történetben, hajlamosak vagyunk, vagy irodalomban is, színházon túli eszközökön kívül, hajlamosak vagyunk mindig kierőszakolni következő vonatkozóan párhuzamokat, holott ezek itt vannak, csak észre kell venni, és újra használni kell, úgyhogy ezt az Ödön von Horváth darabot is most, ahogy látom és hallom, használja, vagy életre kelti.
Igen.
Az
Igen, és nem véletlen éppen ezért, hogy a világ legnagyobb drámaírójának a darabjai, érdekes, hogy nagyon kevés művészeti ágban merünk kimondani olyant, hogy valaki egyértelműen a legnagyobb, de ha az ember csak annyit mond, hogy a világ legnagyobb drámaírója, akkor az emberek 100%-a Shakespeare-re gondol természetesen. Tehát nem véletlen, hogy Shakespeare darabjainak a szövege az olyan elevenen képes élni, a puszta szöveg is a színpadon, hogy nem kell ott semmiféle aktualitásra nem kell rájátszani. Semmit a világon nem kell vele csinálni, hogy arról szóljon, amiben mi most élünk. Ezért szokta az ember néha azt mondani, kicsit fáradtam, vagy cinikusan, vagy tényleg enerváltam, vagy gúnyosan, hogy hogy mondjuk a harmadik Richard vagy a Macbeth negyedik, ötödik felvonását igen jó lenne elolvasni a most a politikusainknak. Mert körülbelül ott tartunk, nem kell rátenni semmit.
Vagy jó lenne ezt inkább a színházban látni?
Mint igen, ott látjuk, csak hát ugye a színházi közönség elenyésző részét sem teszik ki a politikusok, de azt hiszem, hogy ez országhatáron túlívelő jelenség.
Na hát, aki akár a színházra, akár a jelenre kíváncsi, az mindenképpen eredményesen mehet színházba, mert találkozhat vele erdélyi színpadokon is, és magyarországi színpadokon is. Új sorozatot indítottunk a Színdaraboló adásában. Betekintést engedünk abba, ami a magyar színán látható, és ajánlót is mondtunk. Csáki Judit volt a segítségem, ő ajánlotta a Katona József Színházban látható Bajnok című előadást, amelynek alkotója, rendezője Pintér Béla, és a Bagosi László által rendezett Beszél a Bécsi Erdőt. Ez az Örkény Színházban látható, lehet jegyet vásárolni interneten, és mindig vásároljanak előre, mert Budapesten bizony nem lehet csak úgy beszaladunk a jegypénztárba alapon jegyet venni.
Menjenek. De azért meg kell próbálni.
Hát aki nem vett előre, az is próbálja igen. meg, mindenképpen menjenek színházba Budapesten is, és Erdélyben is. Csáki Judittal egy hónap múlva találkozunk, és aki addig nem bírja ki, az addig olvassa az Revizor online oldalán. Köszönöm szépen,
Judit. Köszönöm szépen.